Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Tessék helyet foglalni. Köszönjük, hogy amíg a szem nem láthat a lélek dolgaiba, te, aki a léleknek atya vagy, ura vagy, teremtője vagy, te tudod a léleknek dolgait. Így tudod a mi dolgainkat is. Lelkünknek minden gondolatát, vágyát, akaratát, késztető cselekvését, tervét jól ismered, hiszen minden lélek a tiéd. A miénk is a tiéd. A gyerekeink lelke is a tiéd. Köszönjük, hogy a te igéd és szent lelked által kijelented a valóságot, azokat a történéseket, amelyeknek az eredője a te kezedbe fut össze, amelyeknek a történése fölött ott van a te akaratod, az áldásod vagy átkod, kegyelmed vagy ítéleted. Arra kérünk téged, édesatyánk, hogy Jézus Krisztusért mutasd meg nekünk azokat a lelki háttereket, amelyek nélkül nem lehet bölcsen élni. És arra kérünk, mutasd meg azt az egyetlen kimenekedést a gonosznak a hatalma és uralma alól, a rabszolga állapot alól, aki Jézus személyében felismerhető. Mutasd meg őt magát, és könyörülj rajtunk, hogy befogadhassuk őt a mi életünkbe, szabadítónak, úrnak, királynak. És elmondhassuk már ma este Tamás bizonyságtételét, amikor meghódol Jézus előtt, hogy én Uram és én Istenem. Uram, olyan távol van tőlünk a bölcsesség, ha nem tanítasz a bölcsesség útjára. Elveszünk. Szólj Jézus Krisztusért. Amen. Van egy különös mondás, Magyarországon nem sokan ismerik, mert nem magyar az eredete. Ez a mondás így szól, akinek üres az ifjúsága, annak férfi korában sem lesz sok aratnivalója. Ez egy lelki jellegű mondás, amelyik azt jelenti, ha valakinek nincs Istentől kapott ifjúkori életvezetése, akkor nem igen lesz lélekkel teli vezetett élete. Lehet, de ritka. Egy különös dologról beszél a Szentírás. Van Istennek egy prófétája, majd a gyerekkoráról szeretnék szólni más napon, aki elküldetik azért, hogy Isten leváltsa az uralmon lévő királyt, és kinevezzen egy szíve szerint való embert királynak, ennek az akkori ószövetségi menete az volt, hogy a próféta elment, ennek az embernek elmondta, hogy az Isten küldte őt, és Isten most ő általa őt királlyá kenni. És ráöntötte a szaruban lévő olajat. És amikor elmegy Isainak a házába, ez a Sámuel próféta Isten parancsa szerint, akkor látja először az elsőszülött fiát ennek az embernek, szép termetű, hatalmas, izmos, erős, jóképű, jóvágású ember, és azt mondja a próféta, minden bizonnyal itt áll előttem az Isten választottja. És egyszer az Isten megkopogtatja ennek a Sámuel prófétának a szívét, az ott lévők számára láthatatlanul, és beszél vele az ott lévők számára hallhatatlanul, de Sámuel próféta hallja és érti, és azt mondja az Isten, ne nézd az ő ábrázatát. se a teste nagyságát. Mert az Isten nem ezt nézi, hanem az embernek a szívét. Na most szeretném elmondani, hogy a testi világunkban a szívről mindenki tudja, hogy egy nagyon fontos szerv. Sőt, mondhatnám, a szervek királya. De nem mondom. De fontos szerv. Hogy mi van a szívvel, az nem mindegy. A lélek világában csak jelzés értékű az, hogy az Isten szíve, nincs ilyen szíve nekünk, de mi ezt a fogalmat értjük, hogy valami a központi helyen lévő, valami, amitől az élet függ, hogy az hogy működik. Ezért Isten azt mondja, hogy szívem szerint való királyt választok, és ezért mondja az embernek, ne nézd a másik orcáját, ne nézd a küllemét, ne nézd az alakját, hanem nézd a szívét, amit azt mondja, hogy nézd a lelkét. Nézd az ő lelkiségét. És ha látod, hogy hogy néz ki a lelke, akkor tudni fogod, hogy szerintem való ember, vagy nem szerintem való ember hordozza azt a lelket. És Sámuel megérti az Istennek akaratát, és ettől kezdve különös dolog történik. Érkeznek elé Isainak a fiai, egyre másra, és nézi őket, és immár különös látással látja őket, a lelküket látja, és kijelenti, nem ez a gyereked az Isten választotja. Nem ez a gyereked az Isten választotja. Így vonul el 7 gyereke Sámuel prófét előtt, és mindegynek a lelkéről azt kell kimondani, hogy nem ez az Isten választotja. És akkor szólal meg, és mondja a próféta, minden lélek itt volt már előtte. Nem azt mondja, hogy minden gyermeked, ott minden ifjú van, de az ifjúnak a kifejezése azt jelenti, hogy a lelke itt volt előttem. Hol van az utolsó? Van-e még? Mert Isten szerint itt lenni kell még, mert egy választott sincs köztük. És akkor mondja az apa, hogy ó, van még egy a legkisebb. Ha kim van a nyájnál. És erre mondja a proféta, azonnal hozd be. Hozast be. És amikor megérkezik, és a proféta ránéz, akkor Isten szent lelke egy nagyot fog a proféta lelkén, és a proféta kimondja, ez az. Szeretnék valamit most úgy csöndesen mondani. Mióta itt a kereszteléseket végezzük Kelenföldön, azt látom, hogy a szülőknek fogalmuk sincs, amikor Isten azt mondja a gyerekére, hogy az enyém. Fogalma sincs, mit jelent, amikor azt mondja, hogy megáldom. És most az a kérésem, hogy nézzétek meg őket jól. Nem az számít, mit lát a szemed. Nem az számít, hogy mi a tapasztalásod. Mit mondott róla az Isten? Mit jelentett ki róla az Isten? Az számít. És azt mondta, hogy ő az enyém, akkor is az övé, ha az ő életén semmi nem látszik. Mert a lelkéig ellátni, oda más szem kell. Lelki szem. Engedjétek meg, hogy ma az Isten titkairól és az élet mögötteséről beszéljek. Isten Dávidot választja, ezt a fiatal gyereket, mint szíve szerint valót, különös kijelentés. ezt a Dávidot nem mindenki fogja szeretni. Ezért a Dávidért fognak lelkesedni, ez a Dávidot halálra fogják ítélni, ez a Dávidot elkergetik a királyi trónusról, ennek a Dávidnak lesznek bűnei, és ennek a Dávidnak sok vér tapad a kezéhez majd. És Isten mégis mindig hozzám ér minden királyt. Mert mást néz. Lát egy lelket, amelyik majd, ha bűnt követ el, oda törik az Ura elé, és soha senkit nem hallottam úgy bocsánatért könyörögni, ahogy Dávid imádkozott. Uram, egész éjjel a könnyemmel öntözöm a bármámat. Az én bűneim előttem vannak, és elepednek a csontjaim, és kiszáradnak a csontjaim, mert a lelked az én bűnömmel nem lehet együtt. Eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Tudjátok, a mai családi életből egy dolog nagyon hiányzik. A bűnbánat és a bocsánat kérése. Aki pedig az övéit nem tanítja meg, hogy hogy lehet a bűnből kijönni, és nem mutatja meg az utat, hogy a bűnbánaton át van bocsánat, aki nem tanítja meg a gyerekét a szabadítás és a szabadulás útjára, az nem szereti a gyerekét. És amelyik gyerek dühhel és haraggal fordul a szülő felé, perlekedik és veszekedik vele, nem biztos, hogy nem szereti a szüleit. Hanem van a tehetetlenségnek, a bűn fel nem oldozásának, és a bocsánat nem kapásának egy kétségbeesett állapota, ahol a gyerek haragja fájó módon kiárad a szülőre. Tehát csak azt hallja, hogy a másik társával kiabál a kölyke, hatalmi szóval vele szól, hogy még egyszer ne halljam, hogy így beszélsz az anyáddal. És a gyerek találkozik egy haraggal, és nem találkozik a kiúttal. És minél inkább nem találkozik a bocsánat kiútjával, ami a megkereső szeretet nagy ajánlata, eltorzul a lélek. Így lesznek a gyermekek, a mai gyermekeink tisztisek, türelmetlenek, fékezhetetlenek, nagyindulatúak, robbanékonyak, vulkánlelkűek, vagy elnémulók, ajtót bezárók, elvonulók, mert nem tudja az ember a lélek háttérműködését. Ebben a kis csapatban is volt, aki nem tud rám nézni szabadon. Megtelik a szeme gyűlölettel, megvetéssel. Nem tudja, hogy nem haragszom rá. Tudom a hátteret. És tudom, hogy nem tehet mást, mert kényszerpályában. A bűn mindig kényszerpályára kényszerít. szívem szerint való azt jelenti, nem csak, hogy magamnak választottam, hanem azt jelenti, ki is nevelem. Véghez viszek benne valamit. Nem egyszeri döntés, hanem egyszer s mindenkorra való döntés az Istennek, hogy valakiről azt mondja, én fiam ő. Vette azért Sámuel az olajos szarut, és felkente őt testvérei között, és a naptól fogva az Úrnak lelke Dávidra szállt, és azután is. Tessék figyelni. És az Úrnak lelke Dávidra szállt, és azután is. Megrendítő, mert csak az új szövetségnek, a Szentlélek kiáradásának következménye, hogy gerjeszt fel a benned lévő lelket, vagy Isten lelke felgerjeszte te lelkedet hatalmas dolgok cselekvésére és igazságok kijelentésére. És ez a fiatal gyerek egy különös dolgot él át, Isten szent lelke Dávidra szálló. Tudjátok, hogy ti mit ismertek? Egy másik birtokba vételt. Mindjárt beszélek arról is. Hát hadd mondjam el, és hadd tudják meg, itt Kelenföldön a szülők is, a gyülekezet is. Addig, amíg egy lélek az Isten kegyelmével nem nyeri el bűneinek bocsánatát, Isten szent lelke nem száll rá, mint Dávidra, és amíg nem szüli újjá, addig uralja ezt a lelket egy másik lélek. Így van leírva, és az Úrnak lelke eltávozik Saul királytól, és gonosz lélek kezdi gyötörni őt, amelyet az Úr küldött. A gonosz lélek a nyugtalanság forrása. Így beszél a Szentírás, a hitetlenek olyanok lesznek, mint a háborgó tenger, amely nem nyughatik, és vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békessége az istentelennek. Miért pecsételt el titeket az Isten a kereszteléskor? És miért adott egy olyan kijelentést rólatok, hogy ezek az enyémek. Elmondom. Mert így mondja Isten, hogy nem akarom a bűnös ember halálát, hanem azt akarom, hogy a bűnös ember megtéljen és éljen. Nagyon kérem, hogy egyszerűen se sértődjön meg. Oktalan dolog lenne. Minden ember ugyan a világra, hogy hoz magával valami borzalmas átörökítettet. Érdekes, a Szentírás nem azt mondja, hogy anyáiktól való hiába valóságot örökölnek a gyerekek, hanem azt mondja, hogy az apáiktól örökölt hiába valóságot öröklik a gyerekek. De ennek csak egy oka van, hogy a mag a férfié. Ha így maradtok, akkor elkárhoztok. Ha így maradtok, akkor uralkodni fog a bűn rajtatok, és ha a lelketek nem ismeri meg azt a fajta örömet, amit Isten szabadítása Jézus Krisztusban ajándékba adna. Istentől elítélt ember a bűnös ember, és ez az ember szenved, ennek vannak borzadásai, vannak félelmei, vannak megdermedései, van a léleknek lebénulása, van elszörnyedése, van zavartsága, van dühöngése, örjöngése, és ideig, óráig altatott lélek állapota. Nem békés, csak altatott. Férfiak, csak azokat kérdezem, aki nős. És nem a nőket fogom bántani, csak egy eseményt írok le. Másképp működik a férfi lelke, és másképp működik a nőjé. A meg nem tért férfi a maga érzéketlenségével bántja meg a női lelket, míg a nő az érzékenységgel üt vissza a férfi léleknek. Így történik, hogy amikor úgy néz ki, hogy minden csendes és minden rendben van, egyszer csak csinálsz valamit, amin felborul a feleséged lelki állapota, és egyszerűen közli veled a te életednek minden addigi bűnét. És felsorolja, ekkor ezt csináltad, akkor azt csináltad, ez a lélek, ez másképp működik. A férfi másképp üt vissza, tudja, mi fáj. A férfi elvonul, vagy fájdalmat okoz. Az elvonulásával szeparál és szakít. Elzárkózik. Aki pedig nem tudja a helyzetet megoldani Isten előtt, az megmerevít egy-egy állapotot, megkeményít egy lelki állapotot, és ebben az állapotban a halál működik. Ezekre a különleges állapotokra érzékeny a gyerek lelke. És a gyerek lelke felfokozottan reagál arra, hogy otthon mi van? Békesség? Háborúság? Baj? Feszültség? És mert a gyerek lelke, mert nem bír bölcsességgel. Mert így van leírva, hogy a gyermek elméjéhez kötetett a bolondság. Nem bír bölcsességgel. Ezért indulat születik benne, és az indulatot valahol ki kell mondani. Lesz a testvér felé, legtöbbször azonban a szülő felé. De a gyerek nagyon ért ahhoz, hogy ott sebezzem, ahol a legjobban fáj. Nem véletlen, hogy lázadó ifjak egy gyülekezetbe mindig a lelkipásztort támadják. Nem tudják, hogy nem tehetnek róla. Természetes folyamat. Ott ütnek, ahol fáj. És ha van a családnak egy belső rendje, a belső rend legfontosabb három pillérét, azt támadják a gyerekek. A tekintély, az engedelmesség és a hit. És bemondják, hogy nincs tekintélyed, nem engedelmeskedek, és a te hitet nem érdekel. Eljutottam oda, ahol kezdeni kellett volna, hogy nincs egyéni lelki élet háttér lelki történések nélkül. A te lelked mindig mindenre válaszol. A te lelked mindig mindenre reagál. Nincs lelki történés háttér lelki történések nélkül. Egész odáig mondhatom el, hogy nincs dávidi kiválasztás, sauli bukás nélkül. Egyszer kérdezték, hogy mi van a gyerekeimmel. És elmondtam a választ. A papnak a gyerekei, lelki állapotának háttére, az a gyülekezet, vagy azok a gyülekezetek, ahol a lelki pásztor apjuk szolgált, azok a lelki hozzáállások az apjukhoz, amivel támadták, rohasztották, bántották a szülőt, és a gyerek lelkében ez mind viszképet teremt. És a gyerek nem értelmezhető önmagában, a lelki inspiráló, vagy szétfeszítő lelki háttér nélkül. Nehogy azt hidd, te gyereked, lelki életét nem határozza meg, hogy ti hogy éltek, a nagyszülők hogy élnek, az iskolában mi van, milyenek a pedagógusok, hogy néz ki a magyar kormányzás, hogy néz ki a magyar élet, ez mind meghatározója a gyerek lelki állapotában. Ha nem tudja a gyermekét féken tartani, megkérem, fáradjanak ki. Itt Isten tisztelet folyik, nem melegedő. A megértést köszönöm. Ez Isten tisztelet és nem melegedő. Ezért kérem az Isten tisztelet rendjéhez méltón viselkedjenek. Köszönöm a megértést. Tovább megyek. Amikor az ember egy-egy lélekkel szembe találja magát, a titkok világával találkozik, akkor éppen ők se tudnak, hogy hoztak egy világot magukkal, egy idegen világot. Érzékelhetőt. És amikor beszélgetek például velük, akkor egyikük se tudhatja, se kicsi, se nagy, se felnőtt, se fiatal, hogy nem érdekel a magaviseleted, hanem a világod érdekel, a lelked reakció érdekelne. Messze beszédesek. Beszélnek a háttérről, a háttér történésekről, beszélnek a lelkednek a feldolgozó képességéről, és beszélnek a lelked erejéről vagy gyökerességéről. Sokkal többet beszélsz, ha egy szót se szólsz, a lelkedet engedett működni. Már pedig engedett. Az, hogy Isten Dávidot, az ifjút megkeresse, Sámuel prófétával megkerestesse, egy család életét gyökeresen megváltoztassa, egy másik családban kellett történni végzetes dolgoknak. És Saullal a királlyal, 32 éves csak, ilyen dolgok történnek. Az emberi lélek Isten lelke függőségében él, hogy vele vagy nélküle, hogy ellene vagy érte munkálkodik, megtetszik, az Istenhez való viszony. És ott áll egy speciális helyzet, amivé a lélek akkorra formáltatott, és a lélek megítélése beszél a lélek módjáról. Így történik, hogy nem lehet Dávidról beszélni, az ifjúról addig, amíg nem beszélek Saulról. Saul az a típus, aki állandó elismerésre vár, de belül azt érzi, hogy soha senki őt nem ismeri el. Szülők, melyik gyerek szokott otthon mesélni? Tudod, miért mesél? Hogy érezze, hogy foglalkozol vele. Hogy számít a világa. Elmondja a történéseit, elmondja indulattal. Elmondja nyersen, nem körít. Tudod, mit csinál? Szeretnéd, hogy azt mondanád, hogy értelek. Fiam, értelek, kislányom, és mondd, mi nehéz benne a te történéseidben. És amikor végighallgatod, vagy nem hallgatod végig, most nem érek rá, most hagyj. Te csukod be őt, nem a szót rekeszted bele, hanem a holnap bizalmát. Bezárod. Jó, majd próbálkozik. Aztán egyre kevesebbet fog próbálkozni. És neked lesz törvényed, neked lesz véleményed, neked lesz ítéleted a gyerekedről, de nem lesz ismereted a gyerekedről. Mert a lelkét zártad be. Ő pedig el fog torzulni. Lányok, tudjátok, hogy Jósa hadd nézett körül. hogy hány nő lesz beteg azért, mert be akart felelni az apjának. És ha nem tud megfelelni, akkor mindig azt érzi, hogy kevés maradtam és alatta maradtam, és belebetegszik a lelke. Tudjátok, hány fiú szeretne megfelelni a szülő elvárásának? Ismertek a lelküket? Saul azt érzékelte, hogy nem tud megfelelni. Se az Istennek, se a prófétának, se az embereknek. Ezért elmegy egy helyre, és emlékoszlopot állít magának, mert Ura, őről úgy is el fognak feledkezni. Pedig nagy ígéretekkel bírt, 1 Sámuel 10:6-7-ben le van írva, azt mondja a próféta neki, Sámuel, az Úrnak lelke rád fog szállni, prófétálni fogsz, és más ember leszel. Amikor ez beteljesedik, te rajta, tedd meg magadért mind azt, ami csak kezed ügyébe esik, mert az Isten veled van. Hadd mondjam, mi történt. Némely kaján emberek azonban azt mondták, mit segíthet ez rajtunk, és megvetették őt, és ajándékot se vittek neki, mikor királlyá koronázták. Ő pedig olyan volt, mintha semmit sem hallott volna. Nem teszi meg, amit Isten mond neki, amit hatalmadban áll. Te vagy a király. Én tettelek királlyá. Uralkodj! És ha vannak kaján emberek, mutasd meg, hogy te vagy a király. Hatalmadban áll, és én vagyok te veled. De nem. A némely kaján ember miatt elváltozik a lelke ennek a királynak. Nem felelek meg mindenkinek. Gyerekek, nem kell hangosan válaszolni. Ha küszködik valamelyikötök azzal, hogy megfeleljen az apja és anyja elvárásának, én ma itt feloldom. Nehezebb mércét adok. Van Istené. Azt mondja, hogy fogadd el Jézust az életedben. Mondd ki. Azt mondja, szeresd, tiszteld a te szülődet. Ha vétkeztél ellenük, gyere hozzám és mondd el, édesatyám, vétkeztem az ég ellen és ő ellenük. Bocsáss meg! Nem él az Istentől kapott parancsal, lehetőséggel. Megkötözik az emberek. Az emberek vigyora, az emberek gonoszsága, az emberek kisléptékű gondolkodása róla, és azzá lesz, aminek az emberek gondolják. Kisléptékű király. Én a kaján embereket fölismerem. És Kelenföldön tudják, hogy nem is szoktam szó nélkül megállni a kajánságot. Szembe megyek vele. Mert nekem is van Istentől ígéretem. Nem az határozza meg az életedet, amit az emberek mondanak rólad, se nem az, hogy hogy gúnyolnak téged, mit mondanak a hátad mögött, hanem az határoz meg téged, amit Isten mond rólad, de az Isten gyermeke vagy. És az vagy, akinek az Isten mond téged. Csak nektek mondom el a történetet. Napóleont egyszer egy hatalmas, fényes ünnepségen, egy győzelem után elragadta a lova. Megkövülten nézték ott a katonái, a harcosai, hogy viszik a ló Napóleont, és egyszer csak a közlegények sorából egy paraszt ember előlépett, hatalmas erővel megfogta, megfékezte a lovat egy kézzel. Azt mondta neki Napóleont: köszönöm, kapitány. És elment a fényesen öltött tisztikarnak a soraihoz. És beállt a kapitányok közé. Mondta a kapitány: paraszt, mit keres itt, paraszt? És megszólalt: az vagyok, akinek a császár mondta. Itt magasabb rangú beszél az Isten. Az vagy, akinek ő mond téged. De az övé vagy. Az ő gyermeke vagy. Szegény Saul, aki egyszer elfogadja, hogy ő méltatlan, és nem tudja végrehajtani a parancsokat, az nem fogja végrehajtani a parancsokat. És így történik, Istennek elege lesz belőle. Istennek elege lesz belőle, mert egyszer csak túllépi a hatáskörét az ember, mert való el akarja ismertetni magát: ha nem vagyok király, majd pap leszek, és a pap helyére áll. Isten akkor azt mondja, hogy Sámuel, ne imádkozz érte. Elvetettem, és elveszi tőle a saját lelkét, és gyötrő gonosz lélekkel bünteti meg. És ennek a léleknek hatása alatt ebbe a Saul királyba elképesztő gondolatok és indulatok születnek. Először is a gyűlöleté, az irigységé és a félelmé. Még egyszer mondom, a gyűlölet, az irigység és a félelem. Ez a három dolog határozza meg ettől kezdve az életét. Irigység, gyűlölet és félelem. Megvizsgálnád magad? Van-e benned gyűlölet? Van-e benned irigység? És van-e benned félelem? Akkor az arról beszél, hogy szabadítóra van szükséged. Szabadítóra. Jézus Krisztusnak hívják. A bűnben kín van, és gyűlölet. Mi mást, más minket öl. De van egy speciális állapot, öröm köt egybe és szeretet az Úr szívében. Ezt kínálja Isten. És Dávid, nincs benne félelem. Nincs benne nagy képűség. Mert van benne valami rendkívüli, az Isten lelke. Drága szülők, de jó, hogy ma itt vagytok. Tudjátok, mit tervezett Isten a gyermeketekkel? Hogy az ő lelkét adja beléjük, és más emberré lesznek. Azt kérdezed, mikor? Azt válaszolom: hidd. Azt kérdezed, hogyan? Azt válaszolom: imádkozz érte. Azt kérdezed, lehet-e? Isten válaszol. Csak így lehet. Hogy ő megígéri, kijelenti, és végrehajtja. Remélem, el tudtam mondani, hogy hogy gondolkodunk mi az Isten gyermekei, itt az élő hitű lelkek róluk. És hogy gondolkodunk rólatok? Pedig az Isten kegyelméből, a maga újjászülő hatalmából alkalmassá tesz titeket arra, hogy ő értük tiszta szívből, igaz hittel, buzgón imádkozni tudjatok. Ne az arcát nézd, ne a termetét. Még csak ne is a tetteit, hanem ma nézz Istennek ígéretére, aki azt mondja, hogy én szeretem őt, és megáldom őt, mert az enyém. Jézus Napa Atya, imádkozzunk. Milyen másképp hangzik az az ige, amit Péter mond, ott pünköstkor az első prédikációjában, hogy gonosz kezeitekkel azt a Jézust, akit az Atya rendelt el, értünk, szabadítóul, ki megfeszítettétek. Ha csak egyszer megláthatja az ember, hogy a bűneinek milyen lelki következménye van, hogy abban ott munkál a halál, ott munkál benne az átok, és ott munkál benne a bukás, akkor menekülne hozzád, hogy tisztíts meg, Uram, és szűj újjá engem új életre, hogy más ember legyek. Édesatyám, Jézusért ezt kérem ma itt, hogy a te szent lelkednek és igédnek munkálja már Jézusért. Hadd történjék velünk az újjászületés csodája. Az a mennyei regeneráció, ahol a lélek újból éppé lesz, és képes hinni, merni és szólni. Kérlek, hogy áld meg a te kegyelmeddel, neked a magad elé rendeltél. Egyen-egyenként mindannyiunkat. Amen. Nevemért elhalasztom haragomat, és dicséretemért fékezem magamat veled szemben, hogy ki ne vádjalak. Térj meg, mert megváltottalak. Örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Kiterjesztettem te rád az én irgalmasságomat, mondja könyörülő Istened. Amen. Mondjuk el felállva az Úrtól tanult imádságot. Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. El nem hagylak téged. El nem távozom tőled. Bölcsé teszlek téged. Megtanítalak az útra, amelyiken járj. Amen. Ha Isten engedi és éltet, holnap folytatódik a sorozatunk. János következik. János következik. Akiről így van leírva, hogy a szeretett tanítvány. Készüljünk rá. Kérem, hogy ti foglaljatok helyet, kérem a felnőtt konfirmálókat maradjanak bent. Áldás békességet!